szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sera zirda mami jaza, sera karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sera tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manzan, banzer bawa, maha samaya sa...
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. Hetedik fejezet. Világi fogadalmak. Jelenleg mindannyian az értékes emberi újraszületés állapotát tapasztaljuk, amely lehetőséget biztosít számunkra a szellemi gyakorlásra. Ez nem adatik meg könnyen, hanem csak nagy nehézségek árán nyerhető el. Ha kétségbe vonjuk ezt, nézzük meg, milyen sokan vannak azok a lények, akik alacsonyabb létállapotban tartózkodnak, és felismerjük majd, hogy az emberi lények száma viszonylag csekély. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az emberek látszólag ugyanabban a helyzetben vannak, ám a spirituális fejlődés szempontjából a legtöbbjük elvesztegeti az életét. Javarészük léhaságokkal tölti az életét, és úgy kezeli a világot, mintha az valami önmagában és önmagától létező, valós dolog lenne. Ha ezt a valóságot végső soron valósnak tekintjük, akkor időnként szakadatlan küzdelemmel töltjük, hogy megvédelmezzük és bebiztosítsuk azt, amit kedvesnek tartunk, és hogy megóvjuk magunkat a fenyegető dolgoktól. Ez a fajta emberi létezés, ha a spirituális fejlődés összefüggésében vizsgáljuk, teljességgel céltalan és lelketlen. Egy átlagos ember például azt érzi, a világban élő személy vagyok, és ez a végső valóság. Cselekedeteit erre a feltételezésre alapozza, és talán üzletember lesz, bízván a sikerben. Minden idejét, energiáját és elkötelezettségét az üzletbe öli, esetleg milliómos lesz, hatalmas vagyonra tesz szert, és a világ szempontjából kifejezetten sikeresnek lesz mondható. De végül meg kell halnia, és amikor meghal, vagyonából egyetlen centet sem vihet magával. A tudat elhagyja a fizikai testet. A tibetiek úgy mondják, olyan ez, mint amikor a vajból kihúzunk egy hajszálat, ami egyértelműen azt jelenti, hogy semmi sem tapad rá a tudatra, semmi sem követi. A tudat a bardóba vagy halál utáni állapotba tér. Az álomból való felébredéshez is hasonló. Mindazt, ami az álom része volt, egyszerűen hátrahagyjuk, végső soron semmi sem vált a javunkra belőle. Valójában azonban van olyan örökség, amelyet a tudat ebből az életből a következőbe visz. Ez nem az anyagi tulajdonokból áll, hanem a karmikus hajlamokból, melyeket az ebben az életben elkövetett cselekedeteink alapoztak és erősítettek meg. Ha ezek a tettek erényes és pozitív természetűek, akkor olyan karmikus hajlamokat erősítenek, amelyek a tudat javára lesznek a halál után. Ha viszont a karmikus hajlamokat negatív és ártalmas cselekedetek erősítették meg, akkor az ennek megfelelő eredmény is negatív lesz, vagyis a halál után ártalmas lesz, a tudat jövőbeli tapasztalatára nézve. Tehát az egyetlen örökség, amelyet ebből az életből tovább viszünk, jellegét tekintve karmikus. Abból tehát, ami ebben az életben történik, csak is pozitív vagy negatív karmikus hajlamaink következtében származhat hasznunk vagy kárunk, és e hajlamokat jelenlegi életünk erényes és erénytelen, pozitív vagy negatív tetteivel alapozzuk és erősítjük meg. A préta világba születni viszonylag jobb létállapot, mint a pokol birodalmaié, de csak viszonylag. Az állatok világa magasabb rendű létállapot a préták világához képest. Az állatok közül valószínűleg azok a legszerencsésebbek és a legmagasabb rendű formák, amelyeket magunk körül látunk. A macskák, kutyák, háziállatok és a minket körülvevő erdőkben és mezőkön élő vadállatok. Ám e lények közül egyik sem tudja, hogyan kell olyan erényes cselekedetet véghez vinni, amely a további boldogság és a magasabb rendű újraszületés állapotaihoz szükséges pozitív karmát erősíti meg. Másfelől az e fajta lények tudatában eleve benne rejlik az érzelmi zűrzavar, a ragaszkodás és az idegenkedés, az ostobaság és az irigység, a döjf és a kapzsiság, amely a negatív karmikus hajlamokhoz járul hozzá, és az újraszületés alsóbb létállapotait idézi elő. Az emberi újraszületés igen erőteljes állapot, amelyben megvan a szabad akarat tényezője. Választhatunk a negatív és a pozitív cselekedet között. Ez hatalmas erőt ad tetteinknek. Ám ha nem élvezzük az emberi létezés értékes állapotát, amelyben felismertük az emberi lehetőséget, akkor nem vagyunk abban a helyzetben, hogy irányíthassuk a karmánkat. A Buddha számos olyan megközelítést ismertetett, melynek segítségével a lények ki tudják alakítani önmaguk megvilágosításának eszközeit. A szellemi gyakorlás egyik lényeges eleme, amelyet a Buddha közzétett, a felavatás fogalma volt. Az életvezetésünkre vonatkozó fogadalmak letétele erőt kölcsönözhet gyakorlásunkra. A felavatásnak három szintje van. A Hinayana egyéni szintje, a Mahayana bódhiszatva fogadalma és a Vajrayana szamaja elköteleződése. E felavatások közül az alapszintű a laikusoké, más szóval világi embereké. A Buddha dharmában kialakult világi felavatás hagyománya szerint számos módon részesülhetünk a világi felavatásban, és tarthatjuk be azt. Ez általában öt fogadalmat vagy előírást foglal magában, amelyek közül megfogadhatunk egyet, megfogadhatjuk bármelyik kettőt, bármelyik hármat vagy négyet, de akár mind az ötöt is. Bizonyos esetekben a szexuális hűség fogadalma szüzességi fogadalommá terjeszthető ki. Ha egyetlen előírást fogadunk el, akkor egy fogadalmat betartó világi embernek hívnak bennünket. Ha mind az ötöt elfogadjuk, az teljes felavatásnak nevezik. Ha a szexuális hűségre vonatkozó előírást kiterjesztjük a nemi önmegtartóztatásra, az a világi felavatás, amelyhez a cölibátus fogadalma járul. Az első fogadalom az élet kioltása ellen szóló előírás. A formális felavatás esetén minden egyes fogadalomhoz tartozik egy olyan cselekedet, amely teljes mértékben megsérti az adott fogadalmat, aki ezt elköveti, többé nem felavatott személy. Az öléstől való tartózkodás fogadalmát akkor sértjük meg teljes mértékben, ha tudatosan kioltjuk egy emberi lény életét. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy más életformák kioltása nem ártalmas. Valójában nagyon is ártalmas, mind magunk, mind pedig a másik teremtmény szempontjából. Ha megvizsgálunk egyetlen olyan esetet, amikor valaki megöl egy lényt, és megvizsgáljuk annak következményét minden enyhítő tényező nélkül, akkor azt látjuk, hogy e cselekedet végtelenül hosszú ideig tartó újraszületést idézhet elő a pokol birodalmaiban, és 500 életre kiterjedő karmikus büntetést, melynek következtében megölnek bennünket, vagy rövid életűek leszünk. Tehát semmi esetre sem jelenthetjük ki, hogy bármilyen teremtmény életének kioltása elfogadható. Mindazonáltal a nem ölés fogadalmának összefüggésében az egyetlen olyan tett, amely nem csupán súlyos megsértése a fogadalomnak, hanem kifejezetten véget vett felavatottságunknak, nem más, mint egy emberi lény életének kioltása. A második fogadalom az, hogy nem lopunk. Ez szó szerint úgy hangzik, hogy ne vegyünk el semmit, amit nem adtak nekünk. Ezt a fogadalmat meglehetősen nehéz betartani, hiszen bármilyen olyan cselekedettel megszegjük, amikor valamit, ami nem a miénk, elveszünk azzal a szándékkal, hogy megtartsuk. Ez minden lopást vagy tolvajlást magában foglal, akármilyen jelentéktelen legyen is az. A harmadik fogadalom a szexuális hűségé. Ez azt jelenti, hogy nem leszünk hűtlenek a társunkhoz. Azok, akik házasokként élnek együtt, vagy önként választják azt, hogy együtt élnek partnerükkel, akkor szegik meg ezt a fogadalmat, ha szexuális kapcsolatot létesítenek más valakivel. Amint korábban említettük, ezt a fogadalmat kiterjeszthetjük nemi önmegtartóztatássá vagy cölibátussá, amely ugyanaz, mint amit egy szerzetes vagy egy apáca fogad meg. A negyedik fogadalom az, hogy nem hazudunk. Negatív cselekedet bármilyen hazugság, de különösen az, amely ártalmas vagy züllesztő hatású. Ezt a fogadalmat a legnagyobb mértékben akkor sértjük meg, ha hazudunk spirituális eredményeinkről, vagyis azt állítjuk, hogy elértük a megvalósítás bizonyos szintjét, amikor pedig a valóságban nem így áll a helyzet. Azt hiszem, ezt a fogadalmat elég könnyű betartani. Az ötödik fogadalom megtiltja a mámorító anyagok használatát. Ezt kiegészítő fogadalomnak tartják. Az öt előírás bármilyen kombinációját megfogadhatjuk, de csak olyan fogadalmat tegyünk, amelyekről úgy érezzük, hogy be is tudjuk tartani őket. Ha akár egyet is megfogadunk ezen előírások közül, és tartjuk magunkat hozzá egész életünkben, már az is rendkívül jótékony hatású és érdemdús cselekedet. A Buddha idején élt egy Kattyayana nevű arhat, aki természetfeletti képességeiről volt nevezetes, valamint arról, hogy képes volt látogatást tenni a tapasztalás más világaiba. Egyszer a préta világot kereste fel, és egy mesébe illő palotánál találta magát. Ebben egy gyönyörű nő élt, aki sokkal inkább istennőnek tűnt, mint prétának. Ez az istennőhöz hasonló asszony, ez a préta meghívta őt a palotába, és Kattyayana meglepetéssel látta, hogy a palota pompásan be van rendezve. Az asszony számos szolgája kedvesen kiszolgálta őt, és az egész napot azzal töltötte, hogy ezzel a különös lénnyel a dharmáról beszélgetett. Este felé az asszony így szólt. Hamarosan leszáll az éj. Sajnos arra kell kérnem méltóságodat, hogy távozzon, mert nem sokára valami egészen borzalmas dolog fog történni, aminek nem szeretném, hogy részese legyen. Kattyayana igen elcsodálkozott, de elhagyta a palotát. Amikor már bizonyos távolságra elért, visszanézett, és azt látta, hogy az épület vasládává változik, melyből lángok csapnak fel. Az asszony ebben perzselődött, szolgái pedig pokolbeli démonokká változtak, akik gyötrelmes kínzásoknak vetették alá. Az asszony az egész éjszakát ilyen kínszenvedések közepette töltötte. A következő reggel a vasláda visszaváltozott csodálatos palotává. Katyájána beszélt a préta asszonnyal, és tisztánlátó intuícióját is bevetette, hogy megtudja, mi ennek a különös létnek az oka. Azt találta, hogy az asszony korábbi újraszületésében az emberek világában azzal kereste a kenyerét, hogy mészáros volt és állatok húsával kereskedett. Kapcsolatba került egy spirituális tanítóval, aki megismertette vele a karma fogalmát, és felhívta a figyelmét az ok-okozati viszonyra, a pozitív és a negatív cselekedetek, valamint a boldogság és a szenvedés tapasztalása között. Az asszonyon felindultság vett erőt, és komoly elhatározásra jutott. Noha nem engedheti meg magának, hogy feladja megélhetését, azt a fogadalmat mégis leteheti, hogy éjszaka, amikor nem dolgozik, nem oltja ki semmilyen élőlény életét. Úgy érezte, emellett képes őszintén elkötelezni magát. Ennek az lett a karmikus következménye, hogy élvezte az abból származó érdemeket, hogy az elkötelezettsége idején megtartotta a fogadalmát, ugyanakkor megszenvedte annak a karmának a negatív következményeit, amelyet az élőlények megölésével halmozott fel. Azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy még egyetlen, tisztán megtett és betartott fogadalom is komolyan a javunkat szolgálja. Igen pozitív dolog, ha a világi előírások közül akár egyet is megfogadunk, és életünk hátra levő részében teljesen betartjuk. A felavatás két másik szintjét, a bódhiszatva fogadalmat és a tantrikus szamaját arra az időtartamra tesszük le és tartjuk meg, amíg el nem érjük a megvilágosodást. Az egyéni felavatás hinajána fogadalmainak esetében két változat létezik. Vagy hátralévő életünkre fogadjuk meg, ez az úgynevezett végleges felavatás, vagy egy meghatározott időtartamra, ez az úgynevezett időleges felavatás. A fogadalmakat és az időtartamot az választja meg, aki az előírásokat elfogadja, és ebben megállapodik a felavatást adó személlyel. Én a magam részéről úgy érzem, hogy világi ember felavatása esetén egy, két vagy három fogadalom élete végéig való betartása senkinek nem okozhat komoly nehézséget. Határozottan támogatok mindenkit, akiben felmerült, hogy e fogadalmak bármilyen kombinációját letegye. Fontolja meg jól, és fogadja meg őket élete hátra levő részére. Létezik egy sajátos felavatás is, mely egy napra szól. Ezt úgy nevezik a Mahajána 8 fogadalma. Ez időleges felavatás, amely 24 órára köt bennünket. Lehetséges az is, hogy letesszük és egész életünkben betartjuk ezeket a fogadalmakat, de ez azzal jár, hogy minden reggel részesülünk a felavatásban, és másnap reggel megújítjuk. Mivel ezek időleges fogadalmak, letehetjük őket bármikor, amikor erre ösztönzést érzünk. Csak egyszer kell részesülnünk a fogadalmak átadásában, és utána bármelyik reggel magunk is letehetjük őket. Tibetben ez egy meglehetősen elterjedt szokás volt. Sokan havonta vagy a holdnaptár kedvező napjain, például a hónap 8., 10., 15. vagy 30. napján fogadták meg a Mahajána 8 előírásának betartását. A 8 előírás felavatásában az első fogadalom kijelenti, hogy nem fogom kioltani semmilyen élőlény életét. Mivel ez időleges felavatás, úgy kell érteni, hogy a fogadalom szigorúbban köt bennünket. A világi fogadalomhoz kapcsolódó felavatásban csak az emberélet kioltása vet véget a felavatottságnak, míg az ölés további fajtái egyszerűen a fogadalom áthágását jelentik, ám a 24 órás fogadalom esetében bármilyen életforma tudatos elpusztításával megszegjük az előírást. A második előírás, nem veszem el más vagyonát, az a fogadalom, hogy nem veszünk el semmit, amit nem adnak nekünk. A harmadik előírás, tartózkodom a szexuális tevékenységtől. Azt jelenti, hogy tilos mindenfajta nemi tevékenység, mindkét nem bármelyik tagjával. A negyedik előírás, nem beszélek valótlanságot, minden hazugságra vonatkozik, de különösen a spirituális megvalósításunkkal kapcsolatosakra. A 8 előírás közül az 5. a mámorító anyagok ellen szól. Az alkoholt külön is említik a szövegek, de ezt úgy kell értenünk, hogy mindaz táptalaja a szellemi gyakorlásunkkal kapcsolatos problémáknak, ami megfoszt bennünket a józan eszünktől vagy tudatunk tisztaságától. A 6. előírás a magas ülőhelyek vagy trónusok használatára vonatkozik, amelyek növelik a büszkeséget. Különleges kivételt képez ebben az előírásban az, aki letette a fogadalmat, de a dharmát tanítja. Az ilyen embert a tanítás iránti tiszteletből trónra ültetik, de emiatt nem szabad büszkeséget éreznie. Ha büszkeség vagy felfuvalkodottság van az ember tudatában, akkor mégiscsak megszegi az előírást. A 7. előírás a délutáni böjt. Megfogadjuk, hogy szilárd ételt a déli étkezésig fogyasztunk, és utána csak folyadékot. Ezt különösen kedvezőnek tekintik a gyakorlás szempontjából, mert a böjtölés és az, hogy ebéd után csak folyadékot fogyasztunk, könnyebbé teszi a testünket és tisztábbá a tudatunkat. Éjszaka könnyedebben alszunk, és amikor felébredünk, a tudatunk sokkal tisztább lesz. Ez az előírás jótékony hatással van az egészségünkre és a meditációnkra. Végül az az előírás következik, amely testünk ékesítésére és az éneklésre, a táncra, valamint az ehhez hasonló tevékenységekre vonatkozik. Nem ékesítjük fel a fizikai testet azzal a szándékkal, hogy nemi vágyat gerjesszünk. Az éneklés és táncolás elkerülése olyan nyugalmat eredményez, amely előmozdítja a meditációt, hiszen így elkerüljük a léhaságot, a könnyelműséget és a figyelmünk elterelődését. A Mahajána 8 fogadalmát úgy tesszük le, hogy kijelentjük őket egy olyan tanító jelenlétében, aki a felavatás élő átadásával rendelkezik. Ha megkaptuk az előírásokat egy ilyen tanító jelenlétében, akkor szabadságunkban áll bármelyik napon megfogadni azokat egy oltár előtt. Leborulunk egy olyan oltár előtt, amelyen megvannak a megvilágosodás testének, beszédének és tudatának szimbólumai, és e szimbólumok jelenlétében fogadalmat teszünk, ami ebben az esetben 24 órás időtartamra szól. A Nyungne, az ezerkarú Csenrézi kétnapos böjti szertartása sajátos módon alkalmazza a 8 előírást. Ezt az alkalmazást mi is használjuk, mert a Nyungne az egyik eleme a Kriya tantrának, a Vajrayana 4 szintjéből az elsőnek. A Kriya rituális tevékenységet jelent. Ebből következően a Kriya tantrában nagy hangsúlyt fektetnek a rituális gyakorlatokra, például a szótlanság és a böjt megtartására. A Nyungnében az első napon a 8 fogadalmat a szokásos módon tartjuk be. A második napon azt a további fogadalmat tesszük, hogy csendben maradunk, csak imákat és mantrákat recitálunk, s teljes mértékben böjtölünk. Nem csak szilárd ételt nem eszünk, de egy csepp vizet sem iszunk a 24 óra alatt. A tibeti nyelvben a felavatást a dompa szó jelöli, amelynek jelentése összekötni, összehozni. A felavatás igen erőteljes alapként szolgál gyakorlásunkhoz. A felavatás fogadalmainak felvétele és megtartása erény, s amennyiben valamilyen felszentelésben részesültünk, és azt be is tartjuk, akkor, ha olyan negatív cselekedeteket követünk el, amelyek ellentétesek a felszentelés szellemével, vagy természetükből fakadóan negatívak, akkor azok beismerése és megtisztítása sokkal hatékonyabb lesz, mintha nem részesültünk volna felszentelésben. A Buddha kijelentette, hogy aki leteszi a világi fogadalmat, vagy részesül a 8 fogadalomhoz kapcsolódó felavatásban, az különbözik attól, aki ezt nem tette meg, még akkor is, ha látszólag ugyanazt cselekszik. A Buddha azt is mondta, hogy a felavatás 100-szoros erőt kölcsönöz a tetteinknek. Ha egy felavatott személy egyetlen gyertyát vagy egyetlen leborulást ajánl fel, azzal ugyanannyi erényt gyűjt, mint amikor egy fel nem avatott személy 100 mécsest vagy 100 leborulást ajánl fel. Így kölcsönöz erőt a felavatás szellemi gyakorlásunk minden egyes elemének. A felavatás, az összekötés, összehozás, mint gyakorlásunk eleme, jótékony hatásainak szükségességét a következő példával szemléltethetjük. Van egy ház, amelynek számos ajtaja meg ablaka van, és hatalmas vagyon található benne. Az összes ablak és ajtó tárva nyitva áll, és sok tolvaj húzódhat meg a közelben, várva a megfelelő alkalmat, hogy ellophassa a gyémántot, a pénzt és az egyéb értékes tárgyakat. Ez vészhelyzet. Ha viszont falat tudunk húzni az épület köré, és bezárjuk az ajtókat, kivéve a fő bejáratot, amelyet aztán gondosan őrzünk, akkor nem lesz veszély. Nem teszünk túlzott erőfeszítést, mégis védve vagyunk az ellen, hogy elveszítsük az értékeinket, hogy betörjön hozzánk valami fenyegető vagy ártalmas dolog. A felavatásnak, ennek az összekötésnek, összehozásnak az a rendeltetése, hogy megoltalmazza azokat a minőségeket és érdemeket, amelyeket kialakítottunk és összegyűjtöttünk, hogy ne fecséreljük vagy veszítsük el őket, valamint hogy megóvjon bennünket a nem kívánatos irányba vezető negatív hatásoktól. Korábban említettem, hogy a mámorító anyagokra vonatkozó 5. fogadalom kiegészítő fogadalom. A 4 alapfogadalom tehát a következő: nem ölni, nem lopni, nem követni el házasságtörést vagy szexuális önmegtartóztatást fogadni, a 2 közül választhatunk, és nem hazudni. A mámorító anyagoktól való tartózkodás 5. fogadalma az alkoholt külön is említi. A részegítő anyagok fogyasztását azért helytelenítik, mert azok megfosztják a tudatot a tisztaságától, és érzelmi zűrzavart idéznek elő benne. Bár Tibetben nem voltak olyan szereink, mint a marihuána vagy a pszichedelikus drogok, és a szövegek csak az alkoholt említik, azt hiszem, a kábítószerek hatása ugyanaz, vagyis épp úgy megfosztják a tudatot tisztaságától és világosságától, valamint attól a képességétől, hogy a különféle helyzetekben helyes ítéletet alkosson. Tehát a kábítószerek, jól lehet, nem említik őket külön, szintén a mámorító anyagok általános csoportjába tartoznak. A szerzetesi fegyelemmel foglalkozó Vinayana szövegek között van egy, az egyéni megszabadulás, amely olyan példákat tartalmaz, melyek a szerzetesi fegyelem alapjait magyarázzák. Amikor a Buddha egy adott előírást tárgyalt, minden példához egy történetet fűzött. A történet leírta, hogy miként fajult odáig a helyzet, hogy a Buddha szükségét érezze, valamilyen irányelvet kell kijelölnie szerzetesei számára. Kezdetben a Buddha 4 szerzetesi szabályt hozott. Nem ölni, nem hazudni, nem élni szexuális életet, és nem lopni. A részegségről nem esett szó, amíg egy szerzetes bajba nem került ittassága miatt, s ez a Buddhát a tiltás meghozatalára nem kényszerítette. Ez a szerzetes egy nap kolduló útján járt, amikor egy asszony behívta magához ebédre. Miután az asszony kiszolgálta, egy érdekes feladat elé állította őt. Most, hogy már itt vagy, bereteszeltem az ajtót, és nem is engedlek ki addig, amíg nem hálsz velem, vagy meg nem ölöd azt a kecskét ott az udvaron, vagy meg nem iszod ezt az üveg alkoholt. A három közül egyet választanod kell, máskülönben nem engedlek ki. A szerzetes így gondolkodott. Az bizonyos, hogy nem ölhetek meg egy másik lényt szándékosan, és a Buddha kifejezetten meghagyta, hogy egy szerzetes ne éljen nemi életet, tehát ha szeretkeznék az asszonnyal, azzal is megsérteném a felszentelésemet. De az alkoholról nem esett szó, tehát úgy tűnik, ez a menekülés biztonságos útja. Így szólt hát az asszonyhoz. Nos, ami a három választási lehetőséget illeti, biztos, hogy nem fogok veled hálni, és nem is ölöm meg a kecskét, de az alkoholt megiszom. Így is tett, de sajnos olyan részeg lett, hogy végül mégiscsak együtt hált az asszonnyal, sőt, még az állatot is levágta. Ezután történt, hogy a Buddha arra utasította szerzeteseit, hogy tartózkodjanak a mámorító anyagoktól, hiszen fennáll a veszélye, hogy azok megfosztják a tudatukat tisztaságától, és további problémák okozói lesznek. Akik azt fontolgatják, hogy részt vesznek a 3 évig és 3 hónapig tartó elvonuláson, úgy dönthetnek, hogy mielőtt az elvonulásra mennének, részesülnek a novícius vagy a novícia, illetve a biksu vagy biksuni, felszentelt szerzetes vagy apáca felavatásában. Ez a Hinayana nézőpont eszméje. Novíciusként vagy novíciaként kezdik az elvonulást, illetve felszentelt szerzetesként vagy apácaként, és így folytatják életüket az elvonulás után is, mivel ez a fajta felszentelés általában egész életre szóló, vagy végleges felszentelés. Aki világiként kezd a 3 évig és 3 hónapig tartó elvonulásba, attól azt kívánják meg, hogy részesüljön időleges világi felavatásban, és mellé fogadjon cölibátust. Ekkor leteszi az 5 világi fogadalmat, a szexuális hűség cölibátussá bővítésével, és ezt 3 évig és 3 hónapig megtartja. Az elvonulást követően választhat, hogy részesül-e további felavatásban, a novícius vagy novícia felavatásában, vagy pedig a szerzetes vagy apáca felszentelésében. Ez természetesen csodálatos dolog lenne. Úgy is dönthet, hogy egész hátralevő életében tartja magát a cölibátus megfogadásával kiegészített világi felavatáshoz, ami szintén kiváló. De persze azt is választhatja, hogy többé nem tartja magát a cölibátus megfogadásával kiegészített világi felavatásához, hanem valamilyen más világi felavatásban részesül, amelynek során 1, 2, 3, 4 vagy 5 fogadalmat tesz. Ez teljes mértékben egyéni döntés dolga. Érdemes megemlíteni, hogy aki ezen fogadalmak bármelyikét leteszi, annak igyekeznie is kell betartani őket. Csak olyanokat fogadjunk meg, amelyekről jó lelkiismerettel érezzük, hogy el tudjuk kötelezni magunkat a megtartásuk mellett. Ebben az összefüggésben hozzuk meg az arra vonatkozó döntésünket, hogy milyen adott fogadalmakat akarunk letenni, és vagyunk képesek betartani. Kérdések. Ha valaki a világi felavatás 1 vagy 2 részében részesül egyszerre, van-e mód arra, hogy később további részeket fogadjon meg? Igen. Az ember az idő előre haladtával gyarapíthatja fogadalmait. Csak azokat a fogadalmakat tegye le, amelyeket meg akar tartani, és azután adhat még hozzájuk képességeinek megfelelően. Számos olyan tevékenységet végzünk, amelyről tudjuk, hogy más lények halálát eredményezi. Például autót vezetünk, amivel rengeteg bogarat ölünk meg. Hogyan kapcsolódik ez a nemölés fogadalmához? A nemölés fogadalmát jól lehet magában foglalja bármilyen élet tudatos kioltását. Csak akkor szegjük meg teljes mértékben, ha szándékosan megölünk egy embert. Egy igen gyakorlatias, az előíráshoz szó szerint ragaszkodó nézőpont szerint, tehát azt mondhatjuk, hogy az, aki e fogadalmat letette, csupán akkor szegi meg teljesen, ha egy ember életét szándékosan kioltja. Amint említettük, ez nem azt jelenti, hogy az ölés többi fajtája karmikusan semleges cselekedet. Rengeteg függ az indítéktól, hiszen az ölésnek különböző módjai vannak. Gyilkolhatunk haragból, vágyból vagy ostobaságból. Az ölés legrosszabb módja, ha haragból történik. Ez a legkomolyabb karmikus tett. A második, legsúlyosabb, ha a vágy miatt ölünk, vagyis nem haragból öljük meg az áldozatot, inkább az a motivációnk, hogy szeretnénk elérni valamit a halálával. Az ölés legkevésbé komoly válfaja az, amikor valaki ostobaságból öl, hiszen ekkor valójában nem is érti, hogy a gyilkosság negatív cselekedet, amely szenvedést okoz annak a lénynek. Ha az érzéketlenségből vagy a másik helyzete iránti közömbösségből ölünk meg valakit, akkor az karmikusan sokkal kevésbé súlyos dolog. Ami az olyan tetteket illeti, amelyek halált okoznak, jól lehet ez nem áll szándékunkban, és nem is vagyunk tudatában annak, hogy a halál valóban bekövetkezik. Nos, karmikus szempontból ezek többé-kevésbé semleges tettek. Nem tarthatjuk ezeket erősen negatív karmikus cselekedeteknek, hiszen egy teljes cselekedetnek, amint azt Buddha kijelentette, megvannak a különböző összetevői és aspektusai. Az első összetevő a szándék, vagyis az indítatás, hogy egy bizonyos cselekedetet megtegyünk. Ebben az esetben ez a lény meggyilkolása, amely itt hiányzik. A második elem a tárgy, a lény, amely viszont esetünkben jelen van. A harmadik az ölés tényleges tette, melyet az ölés vágya vezérel. Ez szintén hiányzik. A cselekedet beteljesülése, mely ez esetben bekövetkezik, az, hogy az állat meghal. Mindazonáltal nincs meg az összes elem, tehát a tett karmikusan nem teljes. Ami természetszerűleg bekövetkezik, például ha állatokat ölünk meg azzal, hogy autót vezetünk, az semmi esetre sem jó, de elkerülhetetlenül megtörténik. Ezért karmikusan nem vagyunk felelősek, mivel nem volt bennünk gyilkos szándék, és nem is tudunk a halál beálltáról. Olyan dolog ez, amelynek megtörténtében eléggé biztosak vagyunk, de mégsem tudjuk minden kétséget kizáróan. Amikor letesszük a fogadalmat, a legfontosabb a tudatos indítatás. Nem fogok kioltani semmilyen életet, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ne pusztítsak el semmilyen életformát. Ez a legeslegfontosabb tényező. Tegyük fel, hogy valakinek betörnek a házába, és a családja életét veszélyeztetik. Ha az ember ilyenkor megöli a betörőt, mi történik a fogadalmával? Ha megölünk egy másik lényt, még ha önvédelemből is tesszük, az karmikusan nem semleges cselekedet, de mégis bizonyosan kevésbé súlyos, mintha szánt szándékkal keresnénk az alkalmat a gyilkolásra. Ha nem mi vagyunk a támadók, az sokkal kevesebb negatív karmával jár, ami azonban nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs negatív karma. Ha tudatosan kioltjuk egy másik lény életét, az karmikusan negatív és következményekkel jár, függetlenül attól, hogy mi az oka. Ám hatalmas különbség van a rossz akaratból indított támadás és az olyan helyzet között, amikor vagy mi ölünk, vagy bennünket ölnek meg. Hogyan teheti jóvá az ember az önvédelemből elkövetett gyilkosság következményeit? A hagyományos szövegek azt írják erről a fajta negatív karmáról, és az egyéb, valamely negatív cselekedet által kiváltott negatív karmáról, hogy az erénytelenségben rejlő egyetlen erény az, hogy megtisztíthatja az ember. Ha nagyon őszintén beismerjük, amit tettünk, megbánjuk, és elkötelezzük magunkat, amellett, hogy nem teszünk ilyet a jövőben, akkor az megtisztítja a korábban történteket. A negatív tett elkövetésének ez az egyetlen erénye, ha hívhatjuk így, vagyis hogy amennyiben bevalljuk és megbánjuk, akkor megtisztítjuk magunkat a következményektől. Amikor a szexuális hűség fogadalmát letesszük, azt ígérjük meg, hogy csak a társunkkal élünk nem életet, vagy vannak egyéb időre és helyre vonatkozó tiltások, mint ahogy azt a megszabadulás drágakő ékessége írja. A megszabadulás drágakő ékességében található szexuális tevékenységgel kapcsolatos tiltások célja az, hogy útmutatóként szolgáljanak a karmikusan helyes nemi viselkedéshez, míg ez a bizonyos fogadalom csak a társunkhoz való hűségünkre vonatkozik. Tehetünk részleges fogadalmat a mámorító anyagoktól való tartózkodást illetően, szem előtt tartva azt, hogy bizonyos körülmények között mértékletesen iszunk, vagy ha ez az óhajunk, akkor inkább egyáltalán ne is tegyük le a fogadalmat. Amennyiben az ember szeretne tenni egy olyan kikötést, amely például engedélyezi a mértéktartó fogyasztást, amikor társaságba megy, akkor az rendjén való, ha megbeszéli előtte a tanítójával, akitől az előírásokat megkapja. Ha az ember nem akar élete végéig szóló cölibátust fogadni, hanem, mivel nincs partnere, napról napra tenné le a fogadalmat, akkor van erre módja? Ebben az esetben a napi fogadalomtétel megfelelőnek tűnik, vagyis hogy a Mahajána 8 fogadalma közül a harmadikat naponta teszi le az ember. Minél több napon tudja ezt megtenni megszakítás nélkül, annál jobb. Mi a különbség a noviciátus és a teljes felszentelés között? Alapjában véve a szerzetes vagy apáca, noviciátusa és teljes felszentelése között a különbség az előírások számában áll. A legtöbb esetben ezek viszonylag kisebb, másodlagos előírások. A 4 fő fogadalom alapfelszentelése ugyanaz a cölibátust fogadó világi személynek, a noviciusnak vagy noviciának és a teljesen felszentelt szerzetesnek vagy apácának. A novícius vagy novícia esetében 30, más hagyományokban 33 fogadalom letételéből áll a felszentelés. Ezek viszonylag kisebb fogadalmak, ha azt nézzük, hogy a 4 fogadalom nem ölni, nem lopni, nem hazudni és nem élni nemi életet alapfelszentelése ugyanaz marad. Egy teljesen felszentelt szerzetes vagy biksú esetében 253 fogadalom van, egy teljesen felszentelt apáca esetében pedig 480 előírás, de a 4 alapfogadalomhoz viszonyítva ezek megint csak kisebb, kevésbé lényeges előírások. Lehetséges apácaként teljes felszentelésben részesülni az Egyesült Államokban? Nem vagyok biztos benne, hogy az Egyesült Államokban van olyas valaki, aki biksúni felszentelésben részesíthet másokat. A biksúni felszentelés továbbadása sohasem vált a tibeti tradíció részévé, mivel élő hagyományként soha nem hozták el Indiából Tibetbe. A novícia felszentelését csak úgy, mint a novíciusét és a szerzetesét elhozták Tibetbe, a biksúni felszentelést viszont nem. Ezért tibeti tanítótól nem is részesülhetsz benne. Kínai tanítótól megkapható, mert a buddhizmus kínai hagyományában még mindig megvan a biksúni fogadalmak élő átadása. Több olyan amerikai hölgy van, aki részesült a novícia felszentelésben, és azt tervezi, hogy Hongkongba utazik, hogy megkaphassa a Biksúni fogadalmak kínai átadását, amely e fogadalmak érvényes átadása. Az a fontos, hogy vajon be tudjuk-e tartani a fogadalmakat. Ha le akarjuk tenni a fogadalmakat, és tudjuk, hogy képesek is vagyunk megtartani őket, akkor az eszközök elérhetők. Észak-Amerikában talán nem olyan könnyen elérhetők, jól lehet, esetleg itt is él néhány kínai tanító, aki átadja azokat. Ennek ellenére a világon létezik a Biksúni fogadalmak élő átadása. Ha szívből meg akarjuk osztani az örömünket egy másik emberrel, és kifejezzük iránta érzett szeretetünket, akkor hogyan tekinthető karmikusan negatívnak valami, amit közös megegyezéssel teszünk? Ez egy bonyolult kérdés. A nemi tevékenységre vonatkozó karmikus tanács célja az, hogy valamiféle álhatatosságot biztosítson, hogy ne szexuális tevékenységünk váljon életünk fő hajtó erejévé, valamint az érzelmi ösztönzés és izgatottság forrásává. Ezért a nemi viselkedés olyan általános szabályai javasoltak, melyek többé-kevésbé összhangban vannak az emberi világ általános normáival, méghozzá azért, hogy a nemi aspektust az élet többi részével harmóniában tartsák. Azt hiszem, szükség van a buddhákba és bódhiszatvákba, mint intelligens, minden tudó tanítókba vetett meggyőződésre ahhoz, hogy elfogadjuk. Van némi érvényessége annak, ami amúgy eléggé különös és szükségtelen szigornak tűnhet. Amit a kérdező mond, az teljesen igaz. Ha alapjában véve szeretet és egyetértés van két ember között, akkor minden bizonnyal nagyon kevés, ártalmas dolog származik ebből. Ennek ellenére mégis elfogadható szabálynak látszik, hogy ne éljünk nemi életet sztúpa közelében, templomban vagy a tanítóink jelenlétében. Ez a tiszteletünket tükrözi. Sokan úgy érzik, hogy az orális szex elleni tilalom elavult kulturális hozzáállás, mely kívülről került Tibetbe, és az amerikai helyzetben nem alkalmazható. Szükséges tartani magunkat ehhez a tiltáshoz? A Dharma tanításaiban ennek a tiltásnak megvan a maga alapja. Mindazonáltal számomra úgy tűnik, hogy ezek viszonylag kisebb jelentőségű részletek, melyekkel nem kell foglalkoznunk. Hagyhatjuk, hogy a szanszárában élő érzőlények a szanszárában élő érzőlények legyenek. Én nem tulajdonítok különösebb fontosságot az egésznek. Szeretném letenni a nem ölésre vonatkozó fogadalmat, de sejtek millióit ölöm meg munkám során, mivel gyógyszereket készítek. Ezek a sejtek bőr- és szövetdarabokból származnak. Egy érzőlény részei ezek? Tartok tőle, hogy talán mégsem kellene letennem a fogadalmat. Ha már a mikroszkopikus életnél tartunk, a Buddha beszélt a baktériumokról és a mikroorganizmusokról is, melyek minden egészséges élőszervezet részei. A Buddha szerint 84 ezer teremtmény él minden emberi testben, és úgy tűnik, az következik ebből, hogy a nyugalmi állapotban lévő normális emberi test egészséges és mentes minden olyan betegségtől, amely növelné vagy csökkenteni az organizmusok számát, vagy új organizmusokat vezetne be. A Buddha nem említett semmit ezeken a színbukon vagy bogarakon, a testben lévő mikroszkópikus életen túl. Ami a bőrszövetet illeti, azt hiszem olyas valamiről beszélünk, ami egyszerűen molekulákból, atomokból és szubatomi részecskékből áll. Nem olyan dolog, amelynek érzést tulajdoníthatnánk. Helyén valónak tűnik tehát, hogy letedd a fogadalmat. Különösen annak fényében, hogy az ölés egyetlen olyan típusa, amely formálisan megszegi a fogadalmat, az emberélet kioltása. Ha munkád során véletlenül kioltasz valamilyen mikroszkopikus életet, akkor az a tett jár ugyan némi negatív karmával, de nem sérti meg a fogadalmat. Kezdeti elhatározásod, miszerint nem oltasz ki semmilyen életet, elég ahhoz, hogy letedd a fogadalmat. Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.